Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket. A 234. éneket énekeljük. Isten tiszteletünk kezdetén a 234. dicséretet énekeljük végig. Így kezdődik, járj, kérjük Isten áldott szent lelkét. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ezt a mai estét, köszönjük, hogy a te asztalodhoz készülhetünk. És köszönjük, Urunk, a pünkös csodáját. Köszönjük, hogy a te ránk kiárasztod lelked által mindenki kapcsolatba kerülhet veled. És köszönjük, Urunk, hogy mi is kapcsolatban lehetünk veled. Köszönjük neked, hogy elindulhattunk a keresés útján, hogy megláthattuk, hogy kik vagyunk mi, hogy mennyire megváltásra szoruló emberek vagyunk. Köszönjük, Urunk, az e felett való szomorúságot, és köszönjük, hogy a te lelked készítgette bennünk a megtérés, újjászületés drága csodáját, és köszönjük, hogy megismerhettük, hogy ki vagy te nekünk, Úr Jézus Krisztus, hogy szabadítunk, gyógyítunk, királyunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te munkád elvégzi bennünk, a te kezed elvégzi bennünk, és elvégezhette a megtérés, újjászületés munkáját, és elindítottál bennünket a keskeny úton. Áldunk és magasztalunk téged ezért, Urunk, és azért kérünk, hogy most asztalodhoz közeledve taníts járni ezen az úton bennünket ma este is. Így nyisd meg a te igéd világát, hogy lehessen az érthető a számunkra, hogy hazavihessük a szívünkben, hogy formáljon az bennünket, kérünk. Taníts járni utadon minket. Ehhez kérjük igédet, lelkedet, jelenlétedet. Hallgass meg, amikor így könyörgünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom ezen a mai estén a 23. Zsoltárból, aztán a 23. Zsoltárnak az 5. vers második felét szeretném kiemelni, amiről Isten lelke segítségével szólni szeretnék. 23. Zsoltár így van megírva. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön deleltet, csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultikban poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az úrházában lakom egész életemben. És ebből szeretnék, jól ismert Zsoltárból, amit bizonyára sokan könyv nélkül is tudunk, szeretném az 5. vers második felét kiemelni, és erről szeretnék szólni. Erről a félmondatról. Elárasztott fejemet olajjal, megkened fejemet olajjal. Kedves testvérek, a meghívó levélben az szerepelt, hogy pünkösdre készülve az igehirdetésnek valamiképpen a Szentlélekkel, illetve az egyház csodájával kell, hogy kapcsolatban legyen, illetve hogy az igehirdetés valamiképpen erről szóljon. És én az előbbit választottam, és így Isten lelkének a munkájáról szeretnék bizonyságot tenni a testvéreknek. Bizonyára kérdés ez sokakban, hogy akkor hogy kerül ide 23. Zsoltár. Ha Isten megsegít bennünket, akkor ma este meg fogjuk látni, hogy ezen a rövid félmondaton keresztül hogy. Mielőtt azonban bármit elmondanék, hadd szóljak bevezetésképpen arról, hogy miért fontos az úrasztalához készülni. Hogy miért fontos az, hogy egy-egy úrvacsorás istentisztelet, egy-egy sátoros ünnep előtt készüljünk az ő asztalához. És amikor arra gondoltam, hogy miért olyan fontos ez, és így szeretem ezt képviselni, nem is szeretem, hanem ez szükség képviselni a gyülekezetben, otthon is, külső Kelenföldön is, akkor eszembe jutott egy kis füzet, amit bizonyára sokan forgatnak. Egy időben eszerint tartottuk a családi áhítatot este otthon. Ez a címe neki, hogy mindennapi kenyerünk. És ebben remek magyarázatok vannak, egy-egy perc csupán. Angol nyelven van írva, de nagyon kifejező ige magyarázatok vannak benne. Sőt, még a gyerekek számára is érthető, bár a legkisebbik gyermekünk mindig húzza a száját akkor, amikor elővesszük este, mert ő neki 5 perc is sok. Minden esetre ezek az áhítatok mindig úgy kezdődnek, eszerint a kis füzet szerint, hogy az adott ige üzenetét a szerző egy történettel vezeti be. És az egyik ilyen bevezetőre máig emlékszem még valahol Cserépfalun, vagy azt megelőző gyülekezetben került ez elénk. És kérem a testvéreket, hogy ne botránkozzanak meg ezen, hogy hogyan is hozom ezt ide, majd ki fog derülni, hogy miért mondom ezt el. Ennek a kis áhítatnak a bevezetője a pingvinek járásáról szólt. És úgy előttem van ez a magyarázat. Nem tudom, a testvérek tudják-e, mert én nem tudtam, azért kérdezem, hogy miért járnak olyan furcsán a pingvinek. Ugye fej előre stopp, aztán középre, aztán fejhátra stopp, és akkor olyan furcsa totyogós a járásuk. Tetszene meg tudni, hogy ez miért van? Ez azért van, mert a pingvin olyan állat, olyan madár, amelyik járás közben a szemével nem tud fókuszálni. Az azt jelenti, hogy egy pillanatra mindig meg kell álljon ahhoz, hogy a következő lépést meglássa. Ez döbbenetes. Werner Gittnek van egy ilyen könyve, hogy ha az állatok beszélni tudnának. Ha az állatok beszélni tudnának, ha a pingvin beszélni tudna, elmondaná, de hál' Istennek a kutatók ezt felfedezték, és hogy a természet prédikál, úgy ennek az állatnak a mozgása is prédikál. Nekünk hogyan? Úgy testvérek, hogy amikor az úrasztalához készülünk, akkor ezek az alkalmak mindig azért nagyon jók, hogy egy percre megálljunk, és lélekben fókuszáljunk. És így készüljünk az Úrasztalához. Így készüljünk, hogy látást nyerjünk, hogy merre is kell haladni tovább. Hogy melyik az az út, amin járnunk kell, hogy mit kell letenni, mit kell itt hagyni, mit kell továbbvinni vagy felvenni. És testvérek, ebben segít bennünket most a 23. Zsoltár, hogy haladni tudjunk azon az úton, amelyen Isten elindított bennünket, és ez az alkalom, ez a mai alkalom legyen egy ilyen megálló, két lépés között, amelyen fókuszálunk, amelyen koncentrálunk arra az útra, amelyen Isten bennünket vezetni akar. Nos, ezen az úton járva segít bennünket ebben, hogy hogyan lépjünk tovább, hogy mit kell itt hagyni, hogy mit kell letenni, hogy mit kell megvizsgálni Urasztalára készülve. Ebben segít bennünket a 23. jól ismert Zsoltár, amelynek egy sorát tehát kiemeltem, és erről szeretnék beszélni a továbbiakban. Azt a Zsoltárt, ugye, amiből igénk való, egy olyan ember írta, akit úgy is neveznek, hogy pásztor király. Ugye Dávid volt a pásztor király, ő írta ezt a Zsoltárt, amely így kezdődik, hogy az Úr az én pásztorom. Mielőtt király lett ez az ember, egy olyan családban élt, ahol az egyik fő foglalatosság a pásztorkodás volt, és így Dávid gyermekkorától fogva megismerte ennek a régi foglalatosságnak a csinyát, binyát. És ebben a Zsoltárban ez a pásztor király a maga pásztorkodásának a tapasztalataiból gazdagon merítve tesz hitvallást arról, hogy az ő számára mit jelent a jó pásztor, akinek a jelenlétében, ahogy olvastuk, nem szűkölködik, mert áldásai, gondoskodása szüntelen életének minden szakaszában körülveszik őt. Sorban, ugye, ahogy olvassuk ezt a szép Zsoltárt, ahogy végig görgetjük magunkban, bizonyára mondom, sokan könyv nélkül is tudják, sorban költői szépséggel ecseteli azokat a dolgokat, amiket Isten közelében megtapasztal, az ő útján járva megtapasztal. És ezek közül, a szép áldások közül, amiket itt felsorol ebben az imádságban, most azt az egyet szeretnék kiemelni, amit Dávid így fogalmaz meg, hogy megkenett fejemet olajjal. Hogy elárasztott fejemet olajjal. Nos, hogy lehet ez a mondat a számunkra pünkösdre készülve, a Szentlélek ünnepére készülve, két lépés közt fókuszálva, hogyan lehet áldása a számunkra? Hogy ezt megértsük, tekintsünk bele abba a világba, ahol ennek a Zsoltárnak a szerzője élt, Dávid, ugye gyermekkorában és fiatalkorában viszonylag sokáig élt a pásztorkodás világába, a nyáj és a pásztor kapcsolatának a világába. És ezt látnunk kell ahhoz, következőkben megértsük, hogy mit mond ezáltal, a félmondat által is nekünk az Illőisten. Most ugyan egy kicsit hűvösebb van, így május közepén, de amikor eljön a nyár, ugye a pásztorok mondják, eljön ezzel együtt a legyek ideje is. Ez azt jelenti, hogy amikor a meleg idő elkövetkezik, akkor megjelennek ugye a különféle rovaroknak a seregei is. Én 15 évig falun szolgáltam, volt olyan község, olyan kisfalu, ahol éltünk, hogy ott volt egy csomó tehén is, meg mindenféle állat, és ott ezt jól meg lehet figyelni. És a nagyszüleim, akik állattartó emberek voltak, a nagyszüleim portáján is megfigyeltem ezt, hogy fel kellett készülni ezeknek a szálló rovaroknak a távoltartására. És az ember ilyenkor megfigyelheti azt, hogy azok az állatok, amiknek nincsen hosszabb farkuk, azok nem tudnak védekezni a szálló rovarok ellen, nem tudják őket elhessegetni, az élősködők hadát is. Figyeljük meg, hogy ilyen állat a juh is, aminek a pászorkodásában, aminek a gondozásában Dávidnak komoly tapasztalata volt. A régi időkben is ismerték a pásztorok ezeknek az élősdieknek a káros hatását, és a juhra a legkárosabb hatással az úgynevezett orlégy volt, a nazális légy, ez okozta a legtöbb problémát. Figyeljük meg, hogy amikor eljön a meleg idő, és előjönnek ezek a legyek, ezek hova szállnak az állatok esetében? A szemükre, de leginkább az orrukba. Ez a kicsike, fekete légy, ez a nazális légy, ez ellepi az állatnak a fejét, főként az orrát, és sokszor az orrának a belső részeibe is lerakja a petéit, és ami ugye kikelve ott feljut az állat fejébe, és hogy így mondja az ember, megzavarja a juhnak a fejét. Azt mondják, hogy olyanná válik ilyenkor az állat, mintha megkergült volna, mintha megbolondult volna. Időként még vakságot is okoz ez a, a leírás szerint, ennek utána olvastam. Ha össze akarnók foglalni, akkor azt mondhatnók, hogy megzavarja az állatnak a fejét ez a fajta légy. És ami döbbenetes az az, hogy ez ellen a régiek úgy védekeztek, hogy házilag a pásztorok otthon általában lenolaj felhasználásával és kén adagolásával egy olyan olajos anyagot készítettek, amellyel, hogyha bekenték a juhnak a fejét, akkor távol tartotta ez a kénes olajos kenet a fejétől, az állat fejétől a legyeket. És a régi keleten ezt a kenetet, amikor megkenték az állatnak a fejét, ezt általában este vagy reggel csinálták, hiszen a keleti pásztorkodásnak, a juhok őrzésének az volt a módja, hogy vagy az a vastag falat építettek a mezőn talált kövekből juhok karámiaképpen, vagy pedig olyasfajta tövisből, mint amiből Jézusnak nyomtak a fejébe koronát, fontak méter vagy másfél méter magasságú karámot, és ezeknek a karámoknak mindig olyan ajtaja volt, ahol a pásztor el tudott feküdni, és ő volt tulajdonképpen az ajtó, de az ajtó olyan keskeny volt, hogy csak egy juh fért el rajta kibe. És egyenként, amikor kiengedték, ott megtapogatták a juhot, és bekenték, megadták neki ezt a kenetet, ezt a kénes, olajos kenetet, ami távol tartotta azokat a legyeket, amik megzavarták a fejét, vagy megzavarhatták volna a fejét az állatnak. Mihelyt ebben az idézőjelbeli kenetben részesült, megváltozott az állatnak a viselkedése, visszanyerte a nyugalmát. Miért mondtam ezt el? Nem másért, mint azért, testvérek, hogy rámutassak arra, hogy Isten teremtési rendje szerint nem csupán a fejlettebb állatok, de mi emberek is úgy vagyunk teremtve, hogy a fejünk az egyik legsebezhetőbb pontunk. Érzékszerveink központja, a gondolkodásunk centruma, a látásunk szervei, a szánk, a fülünk mind a fejünkön helyezkednek el. És mind testileg, mind lelki értelemben is a fejünkön keresztül vagyunk a legsebezhetőbbek. Sokszor gyerekkoromban öreg frontkatonáknak a lábainál ültünk, és tátott szájjal hallgattuk, ahogy a világháborús élményekről beszéltek, és úgy eszembe van az, hogy mindig elmondták, hogy ha valakit a fején ért sérülés, akkor az általában halálos volt. Saját tapasztalataink pedig azt mutatják, hogy lelki értelemben és a gondolkodásunkból kiinduló cselekedeteink, vagy a szemünk nézése, a szánk beszéde, és az, hogy a fülünk mit hal meg mit nem, ezek az életünk lelki értelemben vett legkomolyabb rizikófaktorai, figyeljük meg. A szánk beszéde, a szemünk nézése, és hogy mit hallunk meg, és mit nem. Mire figyelünk, mit nem. Mire nem. Tehát a szem, a fül és a száj. Valaki azt mondta, hogy három kapunk van, ami a fejünkön helyezkedik el. A szemkapu, a fülkapu és a szájkapu. Mindhárom olyan kapu, hogyha nem áll megfelelő őrizet alatt, akkor nagy bajok forrása lehet, és mindhárom olyan kapu, hogyha megfelelő őrizet alatt áll, akkor nagy áldások forrása lehet. Vegyük most végig ezeket mind röviden, hogy a mi fejünkön milyen kapuk vannak. Nézzük meg sorba. Az első a szemkapu. János apostol az első levele második részében ezt mondja. Ami ebben a világban van, az minek a kívánsága? Az a szemek kívánsága. Való igaz, tessenek megfigyelni, hogy mennyi minden megy be ezen a kapun. Már az ember gyerekkorából mennyi minden deformál egy gyereket. Mi otthon nem kötöttük be a televíziót, már most 9. éve, hogy nem nézünk televíziót, de látom azt, hogy a legkisebb gyerekünk, aki már nem tudja, hogy mi az, hogy televízió ilyen, de tudja, persze, hogy tudja, mert azért filmeket, gyerekműsorokat, stb. Ezeket nézhet, számítógépről meg vannak ilyen mindenféle DVD-k, CD-k, stb. De látom azt, hogyha olyat lát, ami neki nem való, az mit csinál? Megzavarja a fejét. Akkor álmodik össze-vissza, kiabál éjszaka, és figyeljük meg azt, hogy hány szülő elköveti azt a brutális szellemi gyilkosságot a gyermek ellen, hogy vesznek ki egy külön televíziót, és berakja a szobájába. Vagy egy olyan számítógépet, amit a gyerek akkor is használhat, amikor már szülő 10 óra után holtfáradtan alszik. És utána is használhatja ezt a gyerek szabadon. Testvérek, a szemkapun mi minden megy be, ami deformálja az ember életét? Tessenek megfigyelni. Ha nincs őrizve ez a kapu, az ember teljes életét deformálhatja, károsíthatja az, hogy a szemünk kapuján mi megy be. De döbbenetes volt az, hogy teológus koromban az egyik internátus, ahol laktunk, a tanulószobákat tekintve az ablakok egy óvoda udvarára nyíltak. És emlékszem, egy nyári vizsgaidőszakra ültem ott a tanulószobában, és kiengedték az óvodásokat játszani. És hallottam, hogy hogy játszanak a gyerekek. És mindenféle intruderekről beszéltek, ez 90-es évek elején volt, és én felnőtt fejjel, nekem fogalmam sem volt, hogy mi ez egy intruder. És nyilvánvaló, hogy ő ezt a mesefilmekben, meg mit tudom, hol látta, de nyilvánvaló volt, hogy tárva nyitva van a szemkapu a gyerekek esetében. Olyan dolgokra, amikre nem kellene, hogy nyitva legyen a szemük kapuja. És aztán ennek megfelelően játszottak is a gyerekek, halszjátéknak lehetett nevezni. Ütötték, vágták egymást. Tehát a szemkapu, testvérek, hogy mi megy be rajta? Ideje korán. És nem, hogy mi megy be rajta, mi megy ki rajta. Tessenek megfigyelni, mennyi kacér, kihívó pillantás. Megy rajta kifelé is. Akár a részünkről is. És hatol a szívig mindez. Erre a kapura pályázik minden. A nők, férfiak öltözködése. A reklámok a televízióban. Súgják, bugják a szívednek. Bejutva az őrizetlen szemkapun, hogy nézd és kívánd. Annak idején tanultam reklám ipari technológiákat. Döbbenetes, testvérek, hogy mennyire rá van állítva egy egész iparra szemkapura. Tessenek bekapcsolni a tévét. Tessenek bekapcsolni bármit, amiből vizuálisan lehet táplálkozni időzőjelben. Rá van állva egy ipar erre. Nézd és kívánd meg. Aztán élj vele. Aztán az ember azt látja, hogy szinte tudat alatt valahol elkezd lassú rothadásnak indulni az ember testileg, lelkileg. Elkezd deformálódni az élettel gondolkodás, és azt tudja, hogy miért. Hát azért, mert nem őrzi senki a kapuját. A szemkaput. A megkívánom, meglátom kaput. Testvére, ki vigyáz erre a kapura? Vigyáz-e valaki erre a kapura? Napról napra. A másik a fülkapu. Hogy mit hallunk meg, és mit nem. Hogy mire van az embernek kihegyezve a füle. Szokták mondani kiváltképp a szülők a gyerekekre, hogy hát ez a büdös kölök mindent meghal, csak azt nem, amit kellene. De nagy baj az, testvérek, hogyha a fülkaput nem őrzi senki. Ha azon mindenféle hazugság, rágalom, pletyka bemehet. És de rossz az is, amikor egyiken be, a másikon ki. Amikor nincs fülem a hallásra. Amikor az ember süket a jóra. Biblia azt mondja, hogy még a hit is miből van? Hallásból van. Nem mindegy az, hogy az embernek a füle mire van kihegyezve. Hogy mire van ráállítva a füle. Sokaknak minden másra van fülük, csak az igére nincsen. De az igét hallgatva is mindig az a kérdés, testvérek, hogy van-e nekem fülem arra, amit Isten velem akar közölni? Kinek a fülével hallgatom az ige hirdetés sokszor? Az ember hazamegy, és azért, de jó lett volna, ha a feleségem vagy a férjem itt van. Ú, de neki szólt volna ez. De ahogy neki, nekem szólt, csak volt-e fülem rá? Kinek a fülével hallunk? Nagyon érdekes kérdés ez. És hogy mit hallunk meg, testvérek? És mit nem? Volt az előző években valaki, aki mindig úgy szokott jönni hozzám, tetszenek tudni így. És akkor már a végén mindig azt mondtam neki, hogy jó vagy rossz? És azt mondta, hogy hát rossz. Na, akkor ne is mondja, mert nincs fülem rá. Nem érdekel. Nem mondja. Nem hallgatom meg. Mire van az embernek füle? Egy munkahelyen. A munkahelyi pletykák. Amikor a másik emberről van szó. Aztán az, amikor bejut, akkor elkezd dolgozni. Vagy egy konfliktus helyzetben mi az, amit meghallok, mi az, amit elengedek. Ki őrzi a kapuimat? Ki szűri meg Az, hogy mit kell meghallanom, mit kell elengednem abból, amit meghallottam, és mire nem kell figyelnem, és mire kell figyelnem. Testvérek, az életünket, a mindennapjainkat drámaian meghatározó kérdés ez. Ki őrzi a fülem kapuit? És végül ugye a szájkapu, sok minden megy ezen be, meg ki is. Valaki ezt mondta, különös természete van az emberi nyelvnek, a legkisebb a tagjaink között, mégis milyen nagy jelentősége van. Rajta keresztül lesz valósággal beszéd, a szó. A szó pedig a gondolatnak a legalkalmasabb kifejezője, a gondolat pedig maga az ember. Tehát az ember, és jól figyeljünk, az ember legbensőbb lénye a beszédén látszik meg. Azaz, hogy a szájkapun mi jön ki. Gondoljunk arra, amit Jakab a beszédről mond, azt mondja, hogy mindent felemésztő tűzzé lehet. Olyan tűzzé, amely éget, ami sok könnyet okozhat, sok problémát. Újra mondom a pletykákat, a másik kibeszélését, vagy a rossz indulatú csipkedéseket, egy-egy jól elhelyezett mondatot, ugye, mint egy rafiaként csapott már a hátunkon, de nem is a hátunkon, a szívünkön egy-egy ilyen mondat. És ki tudja, hogy hányak szívén csapott így ostorként egy-egy részünkről jól elhelyezett mondat. És bizony sokszor kiabálni sem kell, nem kell ordítva a másikhoz vágni keresetlen gyilkos szavakat, halkszóval is lehet ölni, lehet sárba tiporni másokat, lehet mások becsületét elvenni. És bizony a jól kigondolt, jól elhelyezett, csendes szavak mögött is ugyanaz a gyehenna tüze for, mint a hangosan kiabált szavak mögött. Valami abból az ősi tűzből. Abból az ősi tűzből, ami akkor kapott lángra bennünk, amikor elszakadtunk az Istentől. És az elszakadás mögött is, figyeljük meg, Ádám és Éva bűne mögött is a nyelv, a szó áll. Miért? Mert ott a lázadás előtti pillanatokban az ember szóba állt, beszélt a kísértővel, és ebből a beszélgetésből eredt a bűn. Valaki ezt mondta, hogy a kígyó pedig beszél továbbra is hozzánk és bennünk. Hozzánk és bennünk. Szítogatja a belül égő velünk született tüzet, amihez olyan kevés kell, csak ennyi kell, és rögtön nagy lángot vethet. És a láng legégetőbb vége, csücske, az micsoda? Az a kimondott szó. Belül lángot vet a bennünk levő tűzés. Az ember nyelvén nagyon forrón megsütheti a másikat. És felperzselti az életet körülöttünk. Beszéddel elronthat tönkretett az ember sok mindent. És ez az eshetőség, ez testvérek fennáll minden nap. Családban, munkahelyen, mindenütt. Gyülekezetben is. Jézus azt mondja, hogy nem azt teszi az ember tisztátalanná, ami bemegy a száján, hanem az, ami kijön rajta. Bár azért, ami bemegy, az se közömbös, hogy az ember mit tol be ezen a kapun. A szájkapu. Nos, testvérek, a kapuk fontos kérdések. Hiszen ezeken ki és bemenő dolgok nagyban formálhatják, és nagyban deformálhatják az életünket. Akkor, ha nincs senki, aki vigyázzon ezekre a kapukra. Vigyáz-e valaki a kapuinkra? Vigyáz-e valaki a legfontosabb testrészünkön, a fejünkön levő kapukra? Dávid ezt mondja igénkben, elárasztod fejemet olajjal. Miért olyan fontos kérdés ez? Emlékezzünk arra, testvérek, hogy mit mondtunk a bárányokról, meg az olajról. A Biblia szimbólum rendszerében, jelkép rendszerében az olaj, az a Szentléleknek a megtestesítője, a jelképe. Ha valaki a fejére, tehát a gondolkodásának a központjára, a rajta levő érzékszervekkel, a szemmel, a szájjal, a füllel együtt az Úrtól kér őrizetet és áldást, akkor az maga fogja megtapasztalni azt, hogy mit jelent, amikor Isten szent lelke őrállóul szegődik ezekhez a kapukhoz. És ha ő vigyáz a kapuinkra, akkor rendre helyére kerülnek a látott, a hallott, meg a mondott dolgok is. Ami a szemétre való, az oda, ami pedig építő, az pedig oda, ahova az Úr szánja. Az az Isten, aki a hívő embert vezeti, irányítani és használni akarja. És a Szentlélek olaja, vagyis jelenléte biztosítja azt, hogy ne zavarja meg a mi fejünket semmi. és ha mégis megzavarja, mert ilyen is van, hiszen nincs tökéletes ember, még a hívő ember sem az, csak Isten tökéletes. Ha mégis megzavarja valami a fejünket, akkor lehet azt kérni, amit az énekben is kértünk, hogy drága Szentlélek, jöjj. Azzal fejezem be, testvérek, hogy mindennek egy titka van. Tehát annak, hogy Isten lelke a kapuinknál ört álljon, egy titka van. Jézus Krisztus. Azért, mert Isten lelke Jézus Krisztus személyével együtt adatik. Jézus lelke Jézus Krisztussal együtt jön mindenkinek az életébe. Először, ugye azt mondja János 14:26-ban az ige, hogy eljön a lélek és megtanít mindenre bennünket. Bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek Jézusról, mint megváltóról, aztán bebizonyítja nekünk, hogy szükségünk van a bűneink miatt megváltóra, aztán elvezeti az embert a megtérésre, újjászül bennünket, és lakozást vesz az emberben. És hogyha a hívő ember engedelmes, és kész odafigyelni a kapuira, kész odafigyelni, hogy semmi ne zavarja meg a fejét, és kéri ezt naponta. És volt az életemnek egy olyan része, amikor nagyon komolyan szükségem volt erre, minden nap szükségem van egyébként, de amikor nagyon komolyan imádkoztam ezért, és testvérek, más volt, más lett az életem onnantól. Amikor nagyon tudatosan kértem azt, hogy Uram, vigyázz a kapuimra, kérlek a számra, kérlek vigyázz a szememre, kérlek vigyázz a fülemre, hogy mit hallok meg, mit látok meg, hogy csak azt, ami épít, csak azt, ami használ, csak azt, ami szerinted való. Testvérek, Isten megbizonyította magát. Az ő lelke valóban őrt állt ezeknél a kapuknál. Egészen más lett az életem tőle. És ez bármelyik hívő ember tudatosan fölvállalhatja. Hogy kéri az Úr lelkének őrző-védő áldását, jelenlétét. És ettől aztán az embernek tényleg nem csak az élete, de aztán a kapcsolatrendszerei is megváltoznak. Tisztul az élete, formálódik a gondolkodása. Így lehetne ezt mondani, úgy összefoglalni, hogy megszentelődik az ember élete folyamatosan. Ezért ma este ezt az egyetlen kérdést vigyük haza, és ezen csendesedjünk el. Ki vigyáz a kapuimra? Ott van-e bennem ez a tudatosság, hogy kérjem az Úr lelkét, hogy vigyázzon az én kapuimra? Pünkösdre készülve talán aktuálisabb kérdésünk nem is lehet. Vigyük haza ezt a szívünkben. Ki vigyáz az én kapuimra? Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te nem undorodsz a mi életünktől, hanem kész vagy jönni, formálni, hívni, szólítani bennünket. Köszönjük, hogy közel jössz és közel engedsz magadhoz, sőt, te hívsz magadhoz bennünket. Köszönjük, hogy a te lelked által hívogatsz. Köszönjük, hogy megbizonyítod magadat, hogy kész vagy lakozást venni az életünkbe, kész vagy megtérésre vezetni, kész vagy újjászülni bennünket lelked által, Urunk, és kész vagy arra, hogy a te igéd mesdjéjén vezessél bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy ebben olyan öröm van, hogyha a te lelked igéd által vezérelve éljük az életünket, ha megfelelő tudatossággal lépjük meg mindig a következő lépést. Köszönjük most, hogy megállhattunk két lépés között, és most a te igéd erre koncentrálta a figyelmünket, hogy vigyázz-e valaki a kapuinkra. Kérünk téged, segíts, hogy a mögöttünk levő időszakot át tudjuk tekinteni. Hogy a szemünk, hogy a fülünk, hogy a szánk mennyire befolyásolta az életünket, és a körülöttünk levők életét. Segíts meglátni, hogy mennyi minden tapad ehhez, hogy mennyi bűn tapad ehhez. Segíts ezeket nekünk meghatározni, kimondani előtted, letenni előtted. És indíts fel a szívünket arra a lelked által, Urunk, hogy kérjük a te drága szent lelkednek őrzővédő jelenlétét tudatosan ezekhez a kapukhoz. És engedd, Urunk, hogy megtapasztaljuk az ebben rejlő örömet, a megtisztulásnak, a megszentelődésnek az örömét. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy az életszentség meglátszon az életünk, hogy így legyen hiteles a mi bizonyságtételünk, a mi életünk azok között, akik közt élünk. Így áld meg, kérünk, a te ígédet a mi szívünkben. Készíts bennünket a te asztalodhoz. És engedd, Urunk, hogy ez a szent igyekezet bennünk legyen, hogy méltóképpen állhassunk meg majd az úrvacsoránál, te előtted. Könyörülj rajtunk, áld meg a mi készülésünket, ennek a hétnek a további estét, a gyülekezetnek az életét, a praját nagyját, a lelkipásztorokat, a presbitériumot, a gyülekezetnek a tagságát, hogy lehessenek bizonyságtevő, hogy lehessünk bizonyságtevő családoddá, népeddé, Urunk, itt, ezen a helyen. Hallgass meg, kérünk, amikor így könyörgünk, és úgy is, ahogy a mi Urunk Jézus tanított imádkozni bennünket. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Hirdetem, hogy holnap este folytatjuk megkezdett pünkösdi előkészítő sorozatunkat. Holnap este 6 órától Király János lelkipásztor úr érkezik közénk, ő a vasadi lelkipásztor. Ma este kezdjük az alkalom után a templom ablakok megtisztítását. Köszönjük azoknak, akik vállalkoztak ennek a segítésében. Nem tudom, hogy Kálmán Tündi itt van-e. Itt van, tehát Kálmán Tündi vezetésével fogjuk ezt a munkát végezni. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük nagy tiszteleti urat, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönjük az ige hirdetését. Tisztelettel kérünk, hogy néhány szóval legyél kedves bemutatkozni.
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, még sose jártam itt, és köszönöm a testvérek türelmét is, mert megvalóm el is tévedtem, tehát ha a Tamás nem jön elém, akkor még tovább is kellett volna testvéreknek várni, GPS ide vagy oda. Minden esetre köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, nagy szeretettel gondoltam erre, hogy jövök, és találkozhatom a testvérekkel. Én Sárospatakon végeztem a teológiát, annak ellenére, hogy dunántúli születésű vagyok, Martonvásáron születtem, pontosabban Budapesten, Martonvásáron nőttem föl. Aztán hát csodák folytán kerültem Sárospatakra, ahol 96-ban végeztem, és aztán onnan Egerbe vezetett az út, ott voltam segédlelkész, és akkor az egri segédlelkész idő után a vadregényes Abaúj hegyei közé kerültem a hegyi papnak, így is hívtak, hogy a hegyi pap a kollégáim, a hegyek közé kerültünk fel, és 7 vadregényes évet töltöttünk ott el, nagyszerű hegyi emberek között, az egy külön világ volt. Aztán onnan, 7 év után egy másik hegységbe, a Bükk lábaihoz kerültünk, a családommal, Cseréffaluba, és ott szintén 7 évig lelkészkedtünk, és aztán 2011 tavaszán jött a meghívás, és hát bizony sok ődöngés, sok imádság után léptük meg ezt a lépést, és hisszük azt, hogy Isten vezette lépés volt ez, hogy elfogadtuk a külső kelenföldi gyülekezetnek a meghívását, és 2011 nyarától vagyunk itt a családommal, nős vagyok, a feleségem énekzene, történelem szakos tanár, zenetanár, 3 gyermekünk van, 2 fiú, egy leányka, és hát a párommal együtt csináltuk, végeztük a dolgunkat eleddig. Itt már ez kicsit máshogy van, mert amit mi a falunk ketten csináltunk, arra itt mind van jól képzett lelkes munkatárs. Feleségem most tanít, a Demjén Ferenc Rózsakerti Demjén Ferenc Református Általános Iskolában kapott állást, ott tanít, és hát végezzük itt is a munkánkat, tesszük, amit lehet, és így vagyok itt a testvérek előtt most. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldja meg az igét bennünk is, mindannyiunkban, és köszönöm még egyszer a meghívást, igazán szeretettel. Most énekeljünk, testvérek, a záró énekünk a 23. Zsoltár legyen. Keressük ki és énekeljük a 23. Zsoltárt, mind a három versét mondjuk el neki. A 23. Zsoltár így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Áldás, békesség, Isten velünk!